Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Bácskai Júlia pszichológussal és Felcsuti Péter bankárral beszélgettünk. Erkölcsről, igazságosságról, a Mi igazságos és mi nem című könyv Michael G. Sandel, remélem jól mondom a nevét, alapján, könyvének alapján. És felmerült valóban egy konkrét kérdés, hiszen nagyon sok konkrét példa van ebben a könyvben is, ami a mi jelenlegi életünkre is vonatkoztatható. Többek között az, hogy vajon az erkölcsösség és az igazságosság az mondjuk a társadalomban a többségnek vagy a kisebbségnek tulajdonítható-e, illetve hogy vajon ha a társadalom többsége valamit igazságosnak kiállt ki, az mindenkire vonatkozik-e? Konkrét magyarországi példa ugye az, hogy a hajléktalanoknak nem szabad a köztereken élniük. Nagyon már régóta az is egy kérdés, hogy valaki lehet-e hajléktalan vagy sem. Tehát dönthet-e úgy, hogy ő az életnek ezt a nagyon kopár, nagyon, nagyon nehezen élhető változatát választja. De nálunk most Magyarországon egy többség úgy döntött, hogy a hajléktalan kvázi nem lehet szem előtt.
Ugye ez egy, szerintem egy például egy igen izgalmas és jól megvitatható kérdés, mert jól látható, hogy itt azért kétféle jog ütközik, ha úgy tetszik. Az nem kérdés, hogy a többségnek van olyan joga, hogy őt ne zavarják, meg őt ne, hogy is mondjam, őt zavarja az életét, az életminőségét, hogyha nagyon sok hajléktalant lát maga körül, akik közül nem egy, tételezzük föl, mondjuk hát esetleg nem feltétlenül szociális az, ahogy viselkedik. Ez egy létező jog, én azt gondolom. Van azonban
már
egy másik...
létező jog az, hogy ilyen legyen? Vagy
nem, a létező
az,
jog
zavarja.
Az, hogy a többséget ez zavarja. Igen. Tehát ha a többség azt mondja, hogy engem ez zavar, akkor én nem hiszem, hogy ezt a jogát a többségnek kétségbe lehet vonni. Legfeljebb szembe lehet állítani egy másik joggal, tudnélik a hajléktalanoknak azzal a személyiségi jogával, hogy neki joga van korlátozásoktól mentesen ott élnie, ahol ő egyébként él, föltéve, hogy másokat ebben nem zavar. És én azt gondolom, hogy a másokat, az, hogy én valahol élek, a padon alszom, az azt gondolom, hogy nem zavar másokat, vagy legalábbis nem egyenértékű egy ilyen jognak a korlátozása vagy a megsértése azzal, vagy hogy mondjam, nem összemérhető azzal, hogy a többségnek egyszerűen nem tetszik az, hogy az ő szépen művelt környezetében megjelenik egy hajléktalan. És ezt a vitát le kell folytatni, hogy vajon mi a magasabb rendű jog, a személyiségnek az a joga, hogy ő eldöntse szabadon, hogy ő hol él, és mikor él, és milyen módon él, vagy a többségnek az a szerintem ennél alacsonyabb rendű joga, hogy az ő szemét ez zavarja. És ezért én azt gondolom, hogy az a vita, ami Magyarországon zajlott ebben az ügyben, nem vitatták ki az egészet valójában, mert nem arról szólt a vita, hogy megsértjük a hajléktalanoknak a személyiségi jogait, hanem folyamatosan arról szólt a vita, hogy de hát mennyire zavarja ez a 8. kerületi lakosoknak a szemét, meg a hát hogy mondjam, a jó érzését. Úgyhogy azt gondolom, hogy
igaz egyébként, tegyük
igen,
hozzá.
Igen, csak én azt gondolom, hogy csak még van egy pár dolog, ami engem is nagyon, nagyon zavar, és azt el kell tudni fogadni, hogy vannak magasabb rendű, tehát hierarchikusan magasabb rendű jogok, és hierarchikusan alacsonyabb rendű jogok, és én azt gondolom, hogy a személyiségjogok, azok hierarchikusan magasabb rendű jogok, mint az, hogy én kellemesen vagy kevésbé kellemesen érzem magam. Magyarán, ha a társadalmat zavarja, mint ahogy egyébként okkal zavarja a hajléktalanoknak a látása, az biztos, hogy nem az a megoldás, hogy eltakarítja a hajléktalanokat az utcáról, és aztán azt mondja, hogy majd meghalnak, vagy azt csinálnak, amit akarnak az erdőkben, vagy Isten tudja hol, hanem a társadalomnak az a dolga, hogy ezzel érdemben a szociálpolitika összes eszközét latba vetve foglalkozzon.
Hol lehet ezeket a vitákat lefolytatni? Hiszen hiányzik az a tér, ahol szerintem emberek vagy csoportok egymást meghallgatják.
Hát én azt gondolom, hogy volt, ugye, tehát a 8. kerületben folyt az önkormányzatban vita, és nyilván...
Az önkormányzatban.
Igen, és voltak azt gondolom a különböző civil szervezetek, amelyek a hajléktalanokat védték, tehát folyt egyfajta nyilvános vita, de láthatóan eléggé elbeszéltek a felek egymás mellett.
Juli, tudsz ilyet mondani párkapcsolati szinten?
Igen, és társadalmi szinten is, mint pszichológus, engem felháborít az, amikor a szégyenről beszélnek. Tehát szégyellünk téged, mert te ott heverészel a földön. Ez magánéletben ugyanígy néz ki, hogy szégyeli a család azt a gyereket, aki nem azt a pályát viszi, amit ők képzeltek. Vagy nem olyan a nemi identitása, vagy kék a haja, tehát most teljesen mindegy, hogy mi minden módon tudunk valakire szégyenfoltot illetni, de ilyenkor az a nagyon nagyszájú többség az egyrészt tulajdonképpen magát szégyeli, és azért nevez ki valakit szégyelni valónak. Mert igazából csak zavarba jövünk mindannyian, ha valaki éhezik, fázik az orrunk előtt az utcán. Másrészt pedig nem gondolnak abba bele, hogy bármelyikünk lehet 2 nap múlva vagy 2 év múlva ugyanott. Tehát nem igaz, hogy nekünk az a dolgunk, hogy hátat fordítani és kilapátolni a szemétbe, mondjuk a hajléktalanokról én ezt gondolom. A magánéletben ugyanígy tudnak...
Milyen hierarchikus jog dönt egy családon belül arról, hogy valakit szégyelni kell-e, vagy sem?
Itt már bejöhet a mi generációnk is, hogy már nagymamától fogva gondolnak arra, vagy ültetik el a család szokásai közé azt, hogy például nem ember az, akinek nincs legalább egy saját lakása, vagy nincs saját kocsija, vagy nincs diplomája, hogy melyik családnak mi az értékrendje. Ezt hozza mind a két ember már eleve, amikor összejön egy kapcsolatban. És egyszer csak van egy ember, aki kijelenti a másikról, hogy ő valamiért ennek nem felel meg. Akár a saját gyerekéről. Nagyon, nagyon rossz lehet szégyenben lenni, tehát nagyon, nagyon rossz kiregesztve lenni, nagyon rossz, hogyha valaki úgy kell, hogy leélje akár az egész életét, hogy én vagyok az, akire sütöttek egy bélyeget. Tehát én az előadásaimban nagyon sokat próbálom ezt úgy, hogy ne prédikáljunk, hanem valahogy megélni és együtt éreztetni azt a szituációt, legyen az egy magánéleti helyzet. Most, amire készülök például, az arról fog szólni, hogy valamikor mindenki úgy indítja a párkapcsolatát, hogy hú, de jó minden. És akkor eltávolodhatnak ennek ellenére egymástól, és idegenné válhatnak egymás szemében.
Hát vagy másfajta igazságokat kezdenek el képviselni, nem? Ha már az igazságnál tartunk.
És nem egyeztették ezeket az értékeket és igazságokat előtte, annak idején.
Ha már egy olyan kérdésről beszéltünk itt a hajléktalanság kapcsán, ahol a személyiségi jogot mondjuk az itt lévők alapvetőbbnek tartották, mint a közösség jogát, kvázi arra, hogy jobban érezze magát, akkor mondok egy másikat, ez pedig a pozitív diszkrimináció. Ebben az esetben, ugye például gondolok arra, hogy egyetemi felvételiknél nagyon sokszor van, volt, hogy ne a jelennel példálózgassak, ugye voltak az F-esek, tehát a fizikai dolgozók gyerekei valamikor. Elviekben ilyenfajta pozitív diszkriminációra, ahhoz, hogy ez a társadalom egyenlőbb legyen, mint most. Erre mindenképpen szükség van, ezt mindenki aláírja. De abban a pillanatban, hogyha mondjuk egy konkrét embert érint, aki egy jobb körülményből jött, vagy másképp, tehát egy más világból jött, és könnyebben teljesít, és azt nem veszik föl azért, mert mondjuk pozitívan diszkriminálnak valakit, akkor ez hogy néz ki? De ezt mondhatjuk a női kvótára is például a parlamentben, ami egy óriási vita most Magyarországon.
Hát a pozitív diszkriminációról nekem világosabb nézeteim van, hogy a női kvótán most héten nem gondolkodtam.
Nem baj, de a mondatot befejezte,
de a pozitív, utána lehet. A pozitív diszkrimináció, azt gondolom, hogy az nagyon nem mindegy, hogy milyen motivációból fakad. Ha a pozitív diszkrimináció abból a motivációból fakad, hogy valami fajta múltbeli bűnt jóvá kell tenni, mert hogy egy népcsoporttal szemben mindenfajta sérelmek történtek, és ezért ennek a népcsoportnak a képviselőit most már mintegy a múltbeli bűnök jóvátétele képpen most pozitívan diszkriminálni fogjuk az élet különböző területein, hát akkor az egy kicsit megcsikordul az embernek a foga, mert az nem biztos, hogy a jó megoldás.
És miért nem?
Hát azért nem, mert egy népcsoport valamiért szenvedett, azért annak a népcsoportnak a tagja, aki éppen felvételizik, vagy munkát keres, ő nem biztos, hogy szenvedett. és azok az emberek, akik miatta pedig kiszorulnak, ők pedig nem biztos, hogy felelősek azért, hogy az a népcsoport szenvedett valamikor. Tehát ott nagyon kínos erkölcsi kérdések
kérdés,
tudnak
fel. Kérdés, hogy mikor van ez a valamikor,
igen,
értelemszerűen.
Én inkább azt mondanám, hogy szerintem mikor helyes a pozitív diszkrimináció. A pozitív diszkrimináció azért lehet helyes, hogy a társadalom sokszínűségét biztosítsa. A társadalomnak érdeke fűződik ahhoz, hogy ne csak mondjuk nem cigány orvosok legyenek, vagy nem cigány tanárok, vagy nem cigány értelmiségek magyarán, csak magyar-magyar értelmiségek legyenek. A társadalomnak komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy a különböző állásokban, különösen azokon a területeken, ahol a lakossággal foglalkoznak a felső végzettség, felsőfokú végzettségű emberek, hogy ott megfelelőképpen jelen legyenek azoknak annak a népcsoportnak a képviselői is, akik azokkal az emberekkel aztán majd foglalkozni fognak.
Már az előbb azt akartam mondani, hogy a társadalomnak érdeke fűződik ahhoz, hogy legyenek cigány orvosok.
Abszolút,
is.
Igen.
Mert azt mondta, hogy nem cigány.
Én azt akartam mondani, hogy a társadalomnak a társadalom sokszínűségéhez érdeke fűződik.
Igen,
tehát az, hogy az
csak
értelmiség...
ezt nem biztos, hogy felismeri a társadalom.
Én értem, de ha az, tehát én azt hiszem, azzal kezdtem mondani valamit, hogy az nem mindegy, hogy milyen indokkal van pozitív diszkrimináció.
Igen.
És én azt gondolom, hogy ha az az indok, az a megfontolás, hogy biztosítani kell a társadalom, vagy ha úgy tetszik a társadalmi elit az értelmiségi sokszínűségét, például oly módon, hogy elősegítem, vagy hozzásegítem az egyébként ehhez nehezen hozzáférhető kisebbségeket, hogy ők is képviseltethessék magukat a társadalmi elitben, az értelmiségi elitben,
igen,
akkor ez a diszkrimináció az én véleményem szerint egy helyes diszkrimináció.
De akkor, ha az én gyerekemet ezért nem veszik föl az egyetemre, mondjuk, akkor is
igen,
helyes?
Igen, ez akkor is helyes, mert ezt előre meg kell hirdetni. Nem arról szól, tehát nem azt kell mondani, hogy azért kell a cigány gyereket fölvenni, mert a cigány gyerekeket sok nélkülözés éri, meg sok igazságtalanság érte őket a múltban, mert az ön gyerek erről nem tehet. Neki ez nem nagyon jó érv, ha úgy tetszik, hogy
igen,
miért kéne én nekem szívnom amiatt, mert
igen,
valaki a cigány kisebbséggel rosszul bánt az elmúlt évtizedek folyamán.
Vagy bánik most.
De ha azt mondják az ön gyermekének, hogy a társadalomnak fűződik érdeke ahhoz, hogy a cigány kisebbségek képviseltessék magukat a társadalmi elitben, akkor ez a társadalmi érdek jelenik meg a diszkriminációban, a pozitív diszkriminációban, és nem az, hogy valakit jóvá akarnánk tenni, és valaki ellen akarnánk tenni, például az ön gyermek ellen.
Világos, csak az én gyerekem, ha már ennél a példánál maradunk, akkor azért nem fog bekerülni az egyetemre az egyéni teljesítményétől függetlenül, mert egy másfajta pozitív diszkriminációt alkalmaznak. És ez akkor az ő egyéni szabadság jogait sérti.
Igen, de erről beszéltünk, hogy ütköznek.
Tehát igen,
a különböző igazságosság kategóriák ütköznek, és valakinek, valakiknek el kell tudniuk dönteni, valamilyen, hogy valamilyen hierarchikus kapcsolat ezek között az igazságosság koncepciók között létezik.
Hát ez,
és
igen,
én azt gondolom, hogy a társadalom sokszínűsége kapcsolatos össztársadalmi érdek, az egy nagyon magas hierarchikus érdek, és bizony elképzelhető, hogy annak oltárán valamennyire tudnak sérülni az egyéni érdekek.
Igen, ezt gondolja ön.
Én ezt gondolom, igen.
És akkor itt folytatjuk pár perc múlva.